Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntök mindenkit. Tajti Tibor vagyok, és a mai alkalommal... A mai alkalommal egy megkezdett kísérleti fejlesztés céljairól, okairól és architektúrájáról, egyes eredményeiről fogok beszámolni. Ember mozgásának a követéséről szól a projekt. A cél egy kísérleti fejlesztés megvalósítása a szabadtéri mozgás rögzítő rendszer fejlesztésére. Ez elég nagy rész kapcsolódik ahhoz, amiről Zoli mesélt az előző 20 percben. Hát tartom röviden, először a rendszer által megcélzott célterületekről beszélünk, a technikai lehetőségekről, amelyeket ezen célok érdekében be lehet vetni. Ezek közül egyet kiválasztunk, ez az inerciális mozgásérzékelés, valamint a kísérleti rendszerről lesz még néhány slide. A mozgás követésének a főbb céljai, az egyik a sport természetesen, ezért is vagyunk ebben a teremben. Ezen kívül azért van jó néhány más is, az egészségügyben használható biztonsági nyomkövetésre, távvezérlésre felhasználható a mozgásnak a követése. Természetesen játékra is, virtuális valóságjátékokra. Valamint animáció készítésére, hogyha az ember mozgását tudjuk követni, akkor ennek segítségével sokkal rövidebb idő alatt hatékonyabban lehet az animáció alapját képező mozgássorozatot felvenni. Hát a sorban erről Zoli ugye sokkal részletesebben mesélt, tudjuk statisztikák készítésére használni, ami alapján analízist lehet készíteni, illetve hogy háromdimenziós módon, akár virtuális valóság szemüveg alkalmazásával bármilyen irányból visszanézhető a felvett, rögzített mozgás. Itt van egy nagyon rövid kis videó, megpróbálom lejátszani, pár másodperc az egész. Éppen ez a sportnak egy megnyilvánulása, fekvőtámaszokat végez a kollega. Rögzítettük, el tudjuk képzelni, nyilván ezt lehetne forgatni három dimenzióban, innen-onnan megnézni. Jó, visszatérünk a... ide. Az egészségügyben lehet mozgásnak az ellenőrzésére, például terápiás célra, hogyha valakinek ízületi problémái vannak, és semmi más gyanú nincsen, mint hogy rosszul tartja magát az illető, ezt lehet ellenőrizni viszonylag pontosan. Lehet egyes baleseteket ezzel felfedezni, például, hogy egy idős néni esetleg elesett az otthonában, ezt fel lehet ezzel a technikával detektálni. Illetve hát ugye manapság már vannak olyanok is, hogy távolról végez műtétet az orvos. Biztonsági nyomkövetésre használható, hogyha olyan helyre mennek be, veszélyes helyre mennek be katasztrófa elhárító emberek, akkor az ő mozgásukat is lehet távolról követni. Még olyan esetben is, amikor esetleg kamerával már nem jól lehetne például füstben. Jó, ugye a távvezérlés, ugye a műtétnél említettük egy kicsit, de lehet gyakorlatilag az embernek a mozgását követheti egy robot. Ezt sok mindenre lehet használni, valamint ugye mai nap lesz még ezzel a témával témához kapcsolódó gesztusokkal vezérlés, illetve hát általában virtuális valóságban az ember mozgását lehet követni. A játékban elég magától értetődő, hogyha nem csak joystickkal vagy billentyűzettel tudom vezérelni a játékot, hanem az én mozgásomat követi az avatar, ami a játékban én vagyok. Ez is sok lehetőséget ad. Nyilván dolgoznak is ezen, ugye a Kinectet bizonyára sokan látták, ismerik. Erre is egy rövid kis videó. Ez is csak pár másodperc lesz, nem hosszú. A kollégára felszerel szenzorokkal tudjuk a játékot vezérelni. Jó, és akkor ugye az utolsó nagy téma is. Ugye egyre jobb és jobb 3D animációs filmek készülnek. A mai technikával már fantasztikus minőséget tudnak produkálni, de hát magát az anyagot azt el kell készíteni azon kívül is, hogy milyen szép legyen. Hát a mozgást fel kell venni, rögzíteni nagyon-nagyon sok képkockán keresztül, és ebben nagy segítséget ad, hogyha valaki elmozogja, eltáncolja az adott szereplőnek a mozgását, ami utána persze akár teljesen más alakban tud megjelenni. Ugye ez az ember esetében nyilvánvaló, de adott esetben akár kutya, ló is lehet az, akin a szenzorokat elhelyezzük. Ez kicsit harcias néni. Igazából ugyanarról a mozgás sorozatról van szó, mindegyik esetben. Ugyanaz az ember volt a robot, meg ez a másik kettő is. Menjünk tovább. Ugye hát a mozgás azt lehetne rögzíteni optikai, vizuális felismeréssel. Ugye erről is beszélt, nagyon sok ilyen rendszer van. Egyet én is említettem a Microsoft Kinect, amit a játékvezérlésre használnak. Lehet mechanikus, ugye például ugye az asztalon ezt is mutatta az, illetve hát az emberre is rá lehetne kötni egy kereket, ami ott szalad utána, és akkor lehetne mérni, hogy mekkora távolságot tett meg. Láttam megoldásokat lézeres letapogatással, követéssel, rádiós, ugye a GPS is ilyen módon működik. Rádióhullámok segítségével, ugye hang, mint ahogy a denevér is csinálja. Illetve az legvégén tettem azt, amit mi választottunk, az inerciális szenzorokból származó adatokon alapuló mozgáskövetés. Ehhez még a magnetométert fogjuk hozzátenni. Pár szót a három legfontosabbul, hogy az optikainak nagyon nagy előnye az általunk választotta szemben, hogy itt van abszolút pozíció, hogyha több kamerával veszük föl a mozgást, akkor ugye meg tudjuk mondani, hogy pontosan hol van az illető, viszont vannak hátrányai is az optikai felismerésnek, követésnek, hogy hát adott esetben takarásban lehetnek objektumok vagy végtagok, amit más is semmelyik kamerából nem látunk. Hát az optikai felismerésnek azért vannak még nehézségei, másik projektben foglalkozunk ilyennel is, hát na, még nem közelíti meg a számítógép az embernek az optikai felismerő képességét. És hát szabadtérben kimondottan vannak nehézségek, ugyanis nagyon eltérő fényviszonyok tudnak lenni, ami az optikai felismerést nehezíti. A lézer segítségével is tudunk abszolút pozíciót meghatározni. Sajnos viszont itt is a taktakarással nagyon nehéz mit tenni, és ez is szabadtéren komoly nehézségekbe ütközik. Ezek miatt választottuk az inerciális mozgásérzékelőkön alapuló mozgáskövetést, ahol ugye nem kell a takarás problémájával megküzdeni, és szabad téren, akár nagy távolságra is alkalmazható, nem kell az ember után szaladgálni kamerával, stb. Viszont hátránya az, hogy nincsen abszolút pozíció, a mozgásérzékelő szenzorok adatai alapján. Ez hát, hogyha ez nagyon fontos, akkor más módszerekkel való kombinálással lehet megoldani. Illetve az abszolút irány is csak a magnetométerrel együtt működik, ami sajnos néha zavarható, de szerencsére ma már nagyon sokszor a mozgásérzékelő szenzorokhoz jár, gyakorlatilag ugyanazon a lapkán szokott lenni. Ez az inerciális szenzor, ez az IMU, Inertial Motion Unit, vagy valami ehhez hasonló rövidítés. Ez áll a gyorsulásmérőből, az elfordulásmérőből, és mondtam, nagyon gyakran kapunk hozzá, vagy vele együtt magnetométert, hőmérőt, ami nem lényegtelen, ugyanis a kalibráláshoz általában pontos adatok érdekében hőmérséklet függő kalibrációt szoktunk végezni, illetve bizonyos esetekben még a barométer az, ami hasznos lehet, például drónok esetében a magasságméréshez. És egy példát, illetve családot írtam fel, ez az MPU 9250-es, ez a most elérhető legújabb változat, mi a 9150-es és 6050-es verzióival is foglalkoztunk. Ezek ilyen adatokat szolgáltatnak, tehát gyorsulásmérő három koordinátot, ugye három dimenzióban, elfordulásmérő gyroszkóp adatok ugyancsak három dimenzióban, magnetométer adatok, tehát gyakorlatilag háromdimenziós iránytűként is működik, illetve a hőmérsékletet is közli, ami a hőmérséklet függő kalibrációhoz fontos. A általunk épített, illetve kitalált és elkezdtük építeni ez az architektúra, ez úgy néz ki, hogy valahány darab szenzor, általában 3-4 szenzor kapcsolódik egy mikrokontrollerhez, amely a szenzorokról érkező adatokat fogadja, összecsomagolja, és rádiós kapcsolaton keresztül továbbítja egy PC-nek, amelynek megfelelő számítási kapacitással kell rendelkezni az adatok fogadásához, feldolgozásához. A mikrokontroller az hát többféle is lehet, mi az Arduino-t választottuk, amely használható NRF, Bluetooth, Wi-Fi és más rádiós csatornákkal, manapság nagyon divatosan Node-MCU, ami nagyobb kapacitású és a Wi-Fi on board, tehát Wi-Fi van kapásból rajta. Mi ezt választottuk, hogy az MPU mozgásszenzorokat, ami ugye a három darab háromdimenziós szenzor plusz a hőmérséklet adatokat biztosítja számunkra, Arduino Pro Minivel fogadjuk, olvassuk a szenzorokról az adatokat, és rádióhullámú kapcsolaton keresztül továbbítjuk a PC felé, ahol ebben az esetben, hogyha az NRF-et használjuk, és a PC az mondjuk Wi-Fi-vel könnyebben rendelkezik, mint a NRF-el, itt egy Raspberry Pi-t használtunk köztes interfésznek. Az adatok feldolgozása, amikor beérkezik a PC-be, hát innen jön a lényeg, rengeteg sok adatunk van, másodpercenként 30-tól 60 mérés minden egyes szenzorról, ezekkel kell valamit kezdeni. Hát, nyilván ellenőrizik az adatokat, hogy nem sérült-e meg, szinkronizáljuk a sok különböző szenzorról érkező adatokat. Fúziós algoritmusokat alkalmazunk, amelyek nem 100%-osan pontos, nyilván némi hibával zajjal terhelt adatokat pontosítják. Megszorítások alkalmazásával például, hogy a csontok általában nem szakadnak szét, hogy a föld alá nem megy be az embernek a lába, tehát ehhez hasonló megszorításokat tudunk tenni. Dinamikusan is lehet a megszorítások segítségével menet közben kalibrálni a rendszert. Ez nekünk még nem teljesen működik, de dolgozunk rajta. Ilyen plugin rendszerben egymás után tudunk fűzni különböző filtereket, amelyek az adatokat szűrni, javítani, finomítani tudják különböző paraméterezett szűrők segítségével. És akkor még monitorozás céljára egy csontvázon tudjuk mutatni, hogy melyik szenzoron érzékelünk esetleg valami anomáliát, és még egy utolsó pár másodperc, hogy többféle kimenetre is tudjuk az adatokat továbbadni. Itt most egyszerre 3-4 féle kimeneten látszik ugye ugyanaz a mozgás, ez valamennyire a korábbiakból is összerakható volt. Tehát annak segítségével, hogy az embernek a tagjaira, fejére, gerincére tettünk szenzorokat, azt hiszem 16-ot vagy 17-et, ennek segítségével számos különböző platformon felhasználható adatokat tudunk real-time is biztosítani. A real-time az ilyen 1-2 tized másodperc késést jelent. Köszönöm szépen!